Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 377. dicséret első versét. A 377. dicséret első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Énekeljük a 225. dicséretet. A 225. dicséretet, amelynek első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének.
Thank you.
és segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy hallhatjuk a Te igédet. Köszönjük, hogy kezünkbe vehetjük a Szentírást, és megérthetjük belőle, hogy mit akarsz üzenni számunkra. Hálásak vagyunk, mert Te nem azt nézed, hogy mennyire vagyunk erre méltók, nem azt nézed, hogy milyen kísértésekbe és bűnökbe esünk bele napról napra, hanem ha őszintén megbánjuk vétkeinket, akkor Te nem utasítasz el bennünket. Urunk, nagy lehetőség ez számunkra, hiszen a mi életünk korlátok közé van szorítva, időben, térben, gondolkodásban, és csak úgy találkozhatunk veled, úgy ismerhetünk meg téged, ha Te átléped a mi korlátainkat. Köszönjük, hogy ezt Jézus Krisztusban megtetted, így mindnyájan atyánknak szólíthatunk, szoros kapcsolatban lehetünk veled, és napról napra átélhetjük a Te jelenlétedet. Urunk, ezért most ismét arra kérünk, hogy lépd át a mi határainkat, jöjj közelebb hozzánk szent lelked által, rombold le azokat a falakat, amelyeket mi építünk magunk köré, és hozd el a szívünkbe a Te üzenetedet. Segíts, hogy ne csak fizikai hallgatói, hanem lelkileg is befogadói lehessünk igédnek, hogy tovább menve erről az alkalomról engedelmeskedhessünk neked. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéje, melyet szent lelki segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében, az első 22 versben. Amíg a megnevezett ige helyről felolvasom az igét, és hirdetem annak üzenetét, a gyülekezet leülve, imádságos szívvel figyeljen. Így szól tehát Istenünk igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, az első 22 versből. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok, bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll itt, ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, ami által üdvözülhetnénk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok! Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amen. Kedves testvéreim, az új évben a bibliaolvasó kalauz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, és eddig láthattuk, olvashattuk benne Jézus mennybe menetelét, aztán a bünkösdi eseményt, a lélek kitöltetését, és utána olvashattunk az első gyülekezet megalakulásáról is. És az elmúlt napokban egy szokatlan eseményről kapunk beszámolót, arról, hogy Péter és János apostolok miként gyógyítanak meg Jézus nevében egy sántát, és mi lesz ennek a következménye. Ugyanis számos következménnyel kellett szembenézniük. Nem csak azzal, hogy meggyógyult ez az ember, és mindenki csodálkozva futott össze a helyszínen, hanem azzal is, hogy a vallási vezetők, az írástudók, vének nem nézték ezt jó szemre. Ez nem is csoda, hiszen a tanítványok azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból, azáltal a Jézus által, akit ők keresztre feszítettek és megöltek. Ezért őrizetbe vették Pétert és Jánost, és másnap a nagy tanács előtt vallatták őket. És kikérdezés közben felteszik nekik a kérdést, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt. És Péterék válaszát a Szentíró egy apró, de annál jelentősebb, és annál meghatározóbb mondattal vezeti be, amellyel a mai istentiszteleten részletesebben foglalkozunk, és ez így hangzik, ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk. A felolvasott történet alapján tehát nézzük meg azt, hogy mit jelent az, ha valaki megtelve Szentlélekkel beszél. Sokszor beszélünk Istenről úgy, mint atyáról. Tudjuk, hogy ő teremtette a világot, ő teremtett minket, tudjuk, hogy hatalma alatt áll az egész világ mindenség, és általában ő az, akihez imáinkat is megfogalmazzuk, és a hétköznapi beszédben is, ha mindenhatóról beszélünk, akkor Istennek szólítjuk. Karácsonykor, húsvétkor pedig sokat beszélünk Jézus Krisztusról. Ő az, akiben emberré lett Isten, aki megszületett a földre, gyógyított, csodákat tett, tanított. Ő az, aki húsvétkor vállalta bűneinket, meghalt a kereszten, harmadnapon feltámadt, majd a mennybe ment. De a Szent Háromság harmadik személyéről bizony kevesebbet beszélünk. Róla csak egy ünnep szól, a pünköst, és bizony jellemző, hogy sokan ezt nem is tekintik olyan igazi nagy ünnepnek. Mindez azért lehetséges, mert talán nehezen, vagy egyáltalán nem értjük. Talán azért, mert a Szent Háromság másik két személyét fizikailag is könnyebben fel tudjuk fogni. Hiszen a Teremtő Isten alkotását kézzel, a saját kezünkkel is felfoghatjuk. Látjuk a természetet, a növényeket, állatokat, az emberi test csodáit. Jézus Krisztus földre jövetelét is lehetett fizikailag érzékelni, mint embert látták, érintették, ismerték, történeti bizonyítékok vannak megfeszítésére is, és feltámadása után is találkoztak vele a tanítványok, és számukra is, emberileg is felfogható módon ismerték őt. Azonban a Szentlélek Isten egy kicsit más. Nem annyira megfogható, nem annyira felfogható. Azonban rá kell ébrednünk, hogy a keresztény ember élete a Szentlélek nélkül valahogy olyasmi, olyan, mint egy vitorlás hajó a szélcsendben. Ki vannak feszítve a vitorlák, megvan a kormány, csak éppen az az erő hiányzik, ami előre vinni. Lehet lögdösni lapáttal is, de ez nagyon fárasztó, megterhelő munka, és bizony hosszú távon nem is bölcs vállalkozás. És valahogy ilyen a hívő ember is a Szentlélek nélkül. A tanítványokat is a Szentlélek tette apostolokká, addig csak ilyen-olyan emberek voltak, akik pár évig Jézus közelében éltek. Azt a 3000 embert is, akik ott Jeruzsálemben megtértek, szintén a Szentlélek tette később gyülekezetté, és bizony a mai egyháznak, a mai gyülekezeteknek is elsősorban arra van szükségük, hogy Isten Szentléleke járja át az emberek szívét. Hiába a templom, hiába a gyülekezeti ház, hiába a pénz, a külső dolgok, lélek nélkül az egyház nem egyház. Hát hol van a Szentlélek? Hol találjuk? Hogyan találkozhatunk vele? Pál apostol első korintusi levelében ezt írja: nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Hát hol van a Szentlélek Isten? Hát bennünk lakik. Csak az a baj, hogyha mi ezt nem látjuk, vagy nem ismerjük fel. Valahányszor Isten eszünkbe jut, az a Szentlélek munkája. Valahányszor egy-egy ige megérinti a mi szívünket, ha megértjük az ő üzenetét bármikor, az a Szentlélek Isten munkája. Amikor érezzük, hogy meghallgatja a mi imádságainkat, és nem csak a falnak beszélünk, az mind a lélek által történik, mert ilyen módon bennünk van, bennünk él Isten. Hiszen Jézus Krisztus is ezt ígérte: nem hagylak titeket árván, hanem eljövök hozzátok. És ez valósult meg pünköstkor, és azóta is ez valósulhat meg a hívők életében. És a tanítványok életében, és a mi életünkben is háromféle felismerés lehet az Istennel kapcsolatban. Először is, amikor felismerjük Istent a hitünk által, hogy ő létezik, hogy van Isten. Ezt követően, amikor második lépésként felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus által személyesen minket is megváltott az Isten, eljött közénk, és harmadjára, amikor felismerjük, meglátjuk és megérezzük, hogy bennünk él Isten. Ezt élték át a tanítványok, hiszen először ők is csak tudták, hogy van Isten, hitték, hogy van Isten, aztán találkoztak Jézus Krisztussal, aki elhívta őket személyesen, és pünköstkor kitöltetett rájuk a Szentlélek is, és onnantól kezdve bennük élt. Ezt élhetjük át mi is, hogyha felismerjük mindezt. Válaszoljunk tehát a már feltett kérdésre 3 pontban, hogy milyen az, amikor egy emberben az Isten az ő lelke által munkálkodik. Először is a történet alapján is azt mondhatjuk, hogy a Szentlélekkel betöltött ember eszközzé válik Isten kezében. Életünkben az egyik legnagyobb lelki élmény lehet, amikor azt érezzük, hogy Isten felhasznál bennünket valamire. Amikor azt érezzük, hogy rajtunk keresztül mond, vagy tesz valamit, amikor mások is hasznát látják az Istennel való kapcsolatunknak. És nem mondjuk azt, hogy erre mi alkalmatlanak vagyunk. Nem mondjuk azt, hogy Péter, ő sokkal alkalmasabb volt, hiszen csak ő is ember volt, és ő is hibázott alkalmanként, egyébként pedig arról is olvashatunk, hogy írástudatlan, átlagos akkori emberek voltak Jánossal. És meg is lepődtek az írástudók, hogy hát ezek a tanulatlan, kétkezi munkából élő emberek így beszélnek, és ilyen erővel tesznek bizonyságot a feltámadott Krisztusról. Hát hogy lehetséges ez? Hát csak is úgy, hogy megteltek szent lélekkel. És bármennyire is alkalmatlannak látjuk sokszor magunkat, ha Isten kezébe tesszük az irányítást, akkor ő fel tud minket használni. Ez ugyanolyan, mint ahogy például a festészetben is, attól függ egy képnek a minősége, hogy az ecset kinek a kezében van. Ha a festőművész kezében, akkor nagyon szép műalkotás készül, ha azonban egy átlagos képességű ember kezében van az ecset, ugyanaz az ecset, akkor kevésbé lesz jó az a mű. Az a lényeg, hogy kinek a kezében van az ecset. Az a lényeg, hogy kinek a kezében van a mi életünk, hogy ki irányítja a mi életünket. Ha Isten kezében vagyunk, ha átengedjük neki az irányítást, akkor minket is fel tud használni az ő céljaira, és így lehetünk az ő eszközei. Csak hagynunk kell, hogy irányítson, és fel kell ismernünk, hogy mi az, amire szeretne használni bennünket. A második látható jele a Szentlélek kitöltetésének az, hogy a gyáva emberből bátor ember lesz. Hiszen Péter nemrég még a maga erejében bízva bizonygatta, Uram, ha mindenki elhagy, én akkor is veled maradok, még meghalni is kész lennék, érted? Utána azonban ismerjük jól a történetet, a főpap palotájának udvarán már átkozódik és esküdözik, hogy ő nem is ismeri Jézust. Mert ember volt, mert gyenge, gyarló ember volt, ahogy mi is sokszor azok vagyunk. A vádlottból azonban pünköst után hirtelen a lélekkel betelve szinte vádló lesz. A pünkösdi prédikációjában is vádolja az embereket, hogy megölték Jézust. És itt is, ebben a szakaszban is azzal szembesíti a farizeusokat, hogy ők ölték meg, és hogy nincs más név, aki által üdvözülhetnének, csak is Krisztusé. És miután megfenyegetik Pétert és Jánost, hogy ne beszéljenek többi Jézusról, se az ő nevében, az apostol ismét bátran és lélektől megtelve válaszol, igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. A gyáva tanítványból bátor bizonyságtevő lesz a Szentlélek erejétől. Ma is erőt, ma is bátorságot kaphatunk tőle. Hiszen nem divatos a templomba járás, meghúzódhatunk, kisebbségben vagyunk a nagyvilágban, a faluban is, a munkahelyen, az osztályban is, a családban is talán. Pedig erőt és bátorságot nyerhetünk, hiszen övé minden hatalom menjen és földön. És nem egy veszett ügynek vagyunk a képviselői, hanem a mindenható Isten győztes ügyének. Ha eszközként átadjuk neki magunkat, akkor kapunk elég bátorságot is. Ha valaki bátortalan az Istenről való bizonyságtételre, az lehet, hogy a Szentlélek hiányának a jele. Ha azonban ő bennünk él, akkor bátorrá tesz bennünket, életünk minden területén. Bátorrá tesz a betegséggel szemben, bátorrá tesz az ismeretlen jövővel szemben, a gyászsal való szembenézéssel, bátorrá tesz az Isten a szenvedélyekkel szemben, de még a halállal szemben is. És kedves testvéreim, a harmadik jele a lélekkel betöltött embernek, hogy a Szentlélek hitelesíti a bizonyságtételt. Hiszen a tények meggyőzőek. A 14. vers így szól, Mivel látták, hogy velük együtt ott állt a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Hát persze, hiszen ott állt mellettük a Jézus neve által, a Jézus nevében meggyógyított ember. Ismerték ezt az embert, látták azelőtt ott ülni, mindig kéregetni, tudták, hogy beteg, hogy sánta, és ismerték. És most látták a változást, látták, hogy talpra ugrik az az ember, elkezd járkálni, örömében már ugrálni, látták, hogy mi történt vele. A tények szavak nélkül is beszélnek. Ezekkel nem lehet vitatkozni. Ha valaki arra hivatkozik, hogy beteg volt és meggyógyult, azzal nem lehet vitatkozni. Ha valaki arra hivatkozik, arról tesz bizonyságot, hogy hazug természetű volt, de megváltozott, azzal nem lehet vitatkozni. Ha valaki azt mondja, hogy elkeseredett és megkeseredett élete volt, hogy nem látta a kiutat, nem lehetett megvigasztalni, de most itt vagyunk békességben, arra nem lehet rácáfolni. Ezek tények. És ezek teszik hitelessé a Krisztusról való bizonyságtételet. Úgy lehetünk hitelesek, ha azt tudjuk mondani, hogy ezt tette velünk az Isten. Nagy öröm az, amikor valaki ilyen tényeket tud felhozni az életéből, melyek által a Szentlélek hitelessé teszi a bizonyságtételét. És ezt élte át Péter és János, a lélekkel betöltött két apostol, és mi is ezt élhetjük át. Engedjük hát, hogy Isten munkálkodjon a mi életünkben, hogy betöltsön Szent Lelke által bennünket. Engedjük, hogy eszközként használjon bennünket a gyülekezetben, a faluban, a családban, a szomszédságban, a munkahelyen. Kérjünk erőt és bátorságot ehhez, és ismerjük fel életünkben azokat a tényeket, azokat a bizonyítékokat, amelyek által mások számára is, a világ számára is hiteles lesz a mi bizonyságtételünk. Ne késlekedjünk, álljunk be a helyünkre, végezzük el mindazt, amit ránk bíz az Isten, mert nem tehetjük meg, Szentlélekkel betöltve nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Amen. A 377. dicséret második verszakával válaszoljunk az ige megszólító szavára. 377. dicséret második versét énekeljük. Miután mennybe mentél, elküldted Szent Lelkedet, hogy velük legyél, és erősítsd őket minden helyzetben. Köszönjük, hogy láthatjuk a bibliai leírásokból, hogy mennyire más az ember, ha te élsz benne, ha minden szabály tettén látszik, hogy tőled van hozzá az erő. Urunk, arra kérünk, hogy engedd, hogy mi is átélhessük a veled való ilyen szoros közösséget, hogy értsük a te akaratodat, és kapjunk elég bátorságot, és így lehessünk a Te akaratodnak eszközei. Kérünk, adj ehhez kellő alázatot és odaszánást, hogy ne a magunk érdemeit és erejét keressük, hanem mindenért neked adhassunk hálát. Istenünk, imádkozunk azokért, akik még nem tapasztalták meg a Te jelenlétedet. Akik még nem ismerték fel, hogy a Te gondoskodásod és kegyelmed őrzi őket mindenhol és minden percben. Te nyisd meg a szemüket, hogy lássák, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled száll alá. Urunk, imádkozunk a betegekért, a testi, lelki terhet hordozókért. Könyörgünk azokért, akiket fenyeget a belvíz és a különböző természeti csapások veszélye. Te őrizd meg őket a Te kegyelmed szerint. Könyörgünk a gyászolókért, adj békességet és tőled jövő vigaszt az ő szívükbe. Imádkozunk nemzetünkért, egyházunkért, gyülekezetünkért, Te légy velünk és szeretteinkkel, ezen túl is, és áld meg a mi életünket a Te jelenléteddel. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és áldásvételre készülve énekeljük a 397. dicséretet. A 397. dicséret így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Oh.
mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urat. Amen.